Palkovics Tiborral beszélgetek, aki a Hamvas Béla hagyatékát gondozza, és a Medió kiadó számára az régi és új kötetek anyagát szerkeszti, összeállítja. Azért kerül sor erre a beszélgetésre, mert Hamvas Béla életművét egy új koncepció alapján megpróbáljátok kiadni, és ezzel kapcsolatban szeretném, hogyha beszélnénk először is a korábbi életműkiadásról, majd pedig az új tervekről, jó? Tehát először is Hamvas Béla hagyatéka miből áll?
Hamvasi életmű az két nagy blokkra oszlik. Tehát ugye a Hamvas háború előtti írásai, illetve jobban mondva 48 előtti írásai, amikor még publikálhatott. Tehát ugye van a kezdetektől a Budapesti Hírlap, a 20-as éveknek a publicisztikáitól kezdve egészen 48-ig nagyon sok folyóiratban publikált. Az írott életműnek az a fele, az egy adott dolog. Tehát, hogy az különböző folyóiratokban, hogy megjelent, azt ismerjük. És aztán van ugye a 48 utáni rész, utána haláláig tartó szakasz, amikor ugye, ahogy szokták mondani, az íróasztalnak írt, nem volt kiadási lehetőség, de folyamatosan és nagyon következetesen írta meg a teljes életművét. Tehát a Hamvas életén belül erre a két nagy szakaszra osztlik az életmű. És akkor ugye van egy következő etap, ami az egész életműnek a halála utáni életét mutatja. És ugye itt érkezünk el a kiadásokhoz. A kiadás számára én azt gondolom, hogy azt kell alapul venni, ami valamilyen formában kézirat státuszú. Tehát ez azt jelenti, hogy akár egy kiadott, még kiadott szövegként is, akár gépelt szövegként is, hogyha Hamvas kézírásos nyoma rajta van. A javítás, a lapszámozás, a betoldások, a különböző, amikor látja az ember, hogy átnézte ezt a szöveget, és valamilyen értelemben korrektúrázta, javította. Tehát, hogy ez egy olyan szövegtest, amihez az ember hozzá tud nyúlni, mint eredeti gépirat. Tehát, hogy gépirat vagy kézirat. És hogyha van egy ilyen, tehát amikor minden kétséget kizáróan meg lehet állapítani, hogy Hamvas ezt a szöveget végignézte, lezárta, lapozta, akkor azt abba a dobozba teszi az ember ilyenkor, ahová az eredeti és autentikus kéziratokat teszi.
2016 előtt Dúl Antal volt a Hamvas hagyatéknak a gondozója, illetve még korábban, ugye még, vagyis hát amíg Kemény Katalin élt, addig Hamvas özvegyével együtt Dúl Antal és Kemény Katalin gondozta a Hamvasi életművet, 1989 után. És ugye akkor jelent meg ez a zöldnek nevezett életműsorozat, hogy ők milyen szempontok alapján adták ki akkor a köteteket? Mi volt ott a koncepció?
1990-ben kezdődik az életműkiadás, ez az életünk szerkesztőségében kezdődött, még nem a Medió adta ki az első 6 kötetet, ha jól emlékszem. Ugye 89-90-ben járunk, akkor a szöveggondozók, a Kemény Katalin és a Dúl Antal számára valószínűleg, legalábbis a visszaemlékezés, még nem volt biztos az a politikai stabilitás, azok a lehetőségek, ami azt gondolták, hogy ezentúl folyamatosan nyitva állnak, tehát ami szerint lehet alkotni. És akkor az ő elbeszélésük szerint, vagy narratívájuk szerint, ugye az volt a koncepció, hogy olyan művek kerüljenek a sorozat elejére, amelyek eddig még soha nem jelentek meg. Tehát ez főként a kéziratos anyagra. Ugye ennek rögtön ellentmond az Antológia Humana, ami, ahogy említettem, ez már a negyedik kiadása volt a kötetnek. De hogyha ezt félretesszük, ugye akkor következnek ugye a második kötet, a kisregények kötete, ugye az rendben van. Ugye utána következett a Patmosz, a Babérliget könyv, tehát valóban olyan írások egészen ugye a nyolcadik kötetig, illetve a hetedik kötetig, amíg a Mágia Szutra és a Tabula Smaragdina, ezek sem hozzáférhető írások voltak, ez mind kéziratos. Tehát 7 kötet, Azt jelenti, hogy az első 7 kötet valóban mondjuk így abban a szellemben történt, illetve azzal a szándékkal, hogy eddig ismeretlen kéziratos hamvasírások jelenjenek meg. Utána ugye következett a Scientia szakra, ami megjelent 88-ban. Igaz, hogy az a hagyomány témakörét tárgyaló, tehát ami ugye 88-ban a Magvetőnél megjelent a Scientia szakrának az első része, ami az őskori emberiség szellemi hagyományával foglalkozik. Ennek van egy 60-as években készült második fele is, ami a kereszténység és a hagyomány témájával foglalkozik. Ez a 10. kötetben jelent meg, tehát ott is egy novum volt a 10. kötet. De utána megint a karnevál kelet jött a sorban, ami szintén megjelent ugye 85-ben a Magvető kiadásában.
Ugyanaz a karnevál jelent meg az életmű?
És erre is vissza kell térnünk, mert ugye itt is kezdődnek problémák. Az volt az elsődleges koncepció, hogy jelenjenek meg azok a kötetek, amik kéziratos kötetek, nem hozzáférhetők. És utána valahogy adta magát a kiadást.
Ennek az életmű sorozatnak Dúl Antal és Kemény Katalin szerkesztésében hány kötete jelent meg?
Hát ha szorosan, ugye ott is volt egy olyan szakasz, amíg Dúl Antal aktívan közreműködött a kötetek kiadásában, aztán Danyi Zolival együtt készítették ezeket a köteteket. Az volt néhány kötet, tehát hogyha a naplókat, a leveleket vesszük, ugye akkor az összesen 3 kötet. És utána, miután én is a kiadásba kerültem, tulajdonképpen a 28. kötetig mondható az, hogy az Antal, illetve a 29. kötetig mondjuk így.
Mondjuk az Antal felügyelte ezt.
Amíg az Antal, igen, felügyelette alatt, illetve azokból az anyagokból tudtunk a 29. kötetig dolgozni, amit az Antal rendelkezésre bocsátott.
2016 óta ugye a Hamvas Béla hagyatékkezelő Nonprofit Kft. És a Medió kiadó adja ki a Hamvas életművet, és Palkovics Tibor gondozza az életművet, hogy mi volt az, ami jó volt, mi volt az, ami nem volt jó, és mi az, ami miatt újra kellett, illetve újra kell gondolni ennek az életműnek a kiadását.
Tehát jó volt az, hogy megjelentek hamvas írásai. Tehát ez elvitathatatlan, tehát hogy nagyon sokunkat inspirálták ezek a kötetek, ezek az írások. Az Újvidéki Híd című folyóiratban megjelent először, ugye 1970-ben Hamvasnak 2 esszéje, a Fák és az Orfeusz. Tehát ugye ebből a Fák az a műve Hamvasnak, ami már korábban is megjelent írás, az Orfeusz viszont addig még nem. Tehát hogyha az ember megnézi az Orfeusz című írásnak ezt a kiadását, az 1970-es hídbeli kiadását, és előveszi a Hamvas eredeti gépiratát, az autorizált gépiratot, tehát amivel Hamvas foglalkozott, javított, számozott rajta. Én ezt megtettem, összehasonlítottam, és nagyon pontos és nagyon szépen követi a teljes gépiratot. Tehát a szóhasználatban, még a toldalékolásban is. Ez a 70-es évekbeli kiadás, tehát 1970-es kiadás az Orfeusz, nagyon szépen követi a gépiratot minden tekintetben. Tehát hogyha ez a koncepció haladt volna tovább, ahogy itt megjelent ez az írás, nem tartanánk, tehát hogy nem kerültek volna elő azok a problémák, amikről most beszélünk tulajdonképpen, és aminek a szükségessége 30 év után, 30, most már 40 év telt el gyakorlatilag, ugye a Hamvas kiadások óta.
De akkor ne kerülgessük a forrókását, tehát mik azok a hibák, vagy szerkesztési problémák, helyesírás, stb., ami miatt úgy érzed, és ugye te benne voltál az előző életműkiadásban is, hogy újra kell gondolni ezt az egész dolgot.
Ugye azért kerülgetjük ezt így ennyire problematikusan, ezt az egész dolgot, mert nagyon összetett. Tehát, hogy ezt nem lehet egy vonalon keresztül végigvinni. Tehát itt nagyon sok szempont Van. Ugye az egyik az, hogy Kemény Katalin maga is egy író ember volt, nem is akármilyen. Tehát ugye a Hamvas mellett ráadásul annyira integrálta a hamvasi szellemiséget és a hamvasi írás művészetet is, ugye 37-től kezdve, hogyha az ember megnézi a 40-es években az esztétikai szemlében írt Kemény Katalin írásokat, ugye már ott, nem, most nem is a Forradalom a művészetben címűt említem, ugye ahol együtt írtak vagy közösen, hanem a korábbi írásokat, már azok is szinte egészen hamvasi hangnemben szólnak. Tehát, és egy nagyon jó stílusérzékkel rendelkező, rendkívül művelt valakiről beszélünk, akinek nagyon problematikus, szintén ugyanolyan problematikussá vált az egész életműve ugye a 48 után, mint Hamvasé. A saját írói világa az nagyon-nagyon szorosan kapcsolódott a Hamvas írói világához. És nem csak szellemiségében, hanem stílusban is. És azt gondolta, hogy érti azt a fajta, tehát az írások mélyén vonuló szellemet, amiből tulajdonképpen kibontakozik az egész hamvasi írásmű. És ő egy nagyon jó stiliszta volt a Kemény Katalin, és Hamvas lehengerlő hatással egész lenyűgözte, gondolom, Kemény Katalint, mint írót is, mint embert is, mint szellemet is. Tehát, hogy óriási befolyása volt, és ezt azért említettem úgy, hogy integrálta magába ezt az egész hamvasi szellemet.
És akkor amikor oda jutott, hogy a Hamvas hagyatékát átvette, tehát Hamvas Béla halála után, úgy érezte a Kemény Katalin, hogy ő az, aki leginkább érti a hamvasi szellemiséget, ezért neki idézőjelben joga van ahhoz, hogy ezeket a szövegeket így vagy úgy kijavítsa?
Igen. Tehát egy rövid idézetet fel is olvasnak ezzel kapcsolatban, ami egy beszélgetésben jelent meg a Vigiliában 1987-ben. Lukács Lászlóval készített egy interjút Lukács László Kemény Katalinnal, és ebben Kemény Katalin úgy nyilatkozik arra a kérdésre, hogy hagyja erőt, időt saját munkáinak megformálására, kérdezi Lukács László, egy olyan intenzív figyelmet kívánó feladat, amilyen Hamvas Béla hagyatékának a rendezése. És mivel Kemény Katalinnak egy nagyon erős irodalmi vénája volt, tehát hogy azt gondolta, hogy ezeket a mondatokat valójában Hamvas így akarta megírni, ahogy ő aztán rekonstruálja.
Mostani szemlélet szerint, hogy Kemény Katalin a kéziratokat úgy javította ki bizonyos helyeken, ahogy az ő nyelvérzéke vagy ízlése ezt megengedte. És úgy gondolod, és ez a mostani hagyatékkezelésnek a lényege, hogy vissza kell térni Hamvas Béla eredeti írásaihoz, az eredeti autográf kéziratokhoz, és annak mentén, ahogy Hamvas leírta, azt kell nekünk, illetve azt kell a Medió kiadónak kiadnia. Jól értem?
Igen, jól érted. De itt ezt tényleg ezt említsük, mert ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ugye a Hamvas eszénynyelvének és az egész írói nyelvének van több szakasza. Mondjuk ezt is osszuk ketté. Tehát, és ez is alól 48-49, sőt 1950-ig van egy cezúra, amikor van egy nyelvi fordulat a Hamvasnak. Ez a szareptával kezdődik. Számomra az egyik legkoraibb és legmegdöbbentőbb tapasztalat volt, amikor a 14. kötetnek, a szarepta kötetének az újra kiadását kellett dolgozni, tehát ugye, mert ez időközben kifogyott, és igény mutatkozott arra, hogy egy új kiadása legyen ennek a kötetnek. És akkor én a Medió kiadónak a raktárában megtaláltam a szareptának az autorizált gépiratát. Tehát amin Hamvas javított, ahogy említettük ezeket a jegyeket. És mikor megkaptam a digitális anyagot Antaltól, amit ugye nyomdába kellett volna adni, mert ez már készen volt, és összevetettem otthon ezt a digitális verziót a gépiratos, Hamvas gépiratos anyagával, És megdöbbentő élmény volt az, hogy ilyen mértékű eltérések lehetségesek az eredeti gépirat és a kiadandó szöveg között. Szerencsére az akkor nem is került nyomdába az a digitális anyag, mert itt volt az a töréspont, amikor el kellett ezen gondolkodni nagyon komolyan, hogy vajon itt mi történt. Tehát mi az a gyakorlat, ami ebből vállalható, mi az, ami nem. Olyan beavatkozások történtek a szövegbe, amik legalábbis én azt gondolom, hogy nem vállalhatok. Tehát hogyha mondjuk típusokra szeretnénk osztani ezeket a javításokat, ugye akkor vannak ezek az említett javítások, amiket Dúl Antal is említett, hogy ne adjunk felesleges indítékot a kritikára, hogy ezeket a dolgokat pótoljuk, mint a névelő, vagy
alanyállítmány
egyeztetése, meg stb., ami valóban előfordulnak a szövegbe, és ez a kiadás során, ez természetesen a szöveggondozónak, a kiadónak ez a feladata, ez a feladata, hogy ezzel foglalkozzon, hogy ilyenek tényleg ne forduljanak elő. Ilyenek előfordulnak valóban hanvasnál, beírt két alanyt, és az elején nem, illetve utóbb nem emlékezett rá, hogy már megemlített egy ilyet. Ezt természetesen ki kell javítani. Tehát itt nincs, ez nem ez a probléma. A probléma ott kezdődik, amikor egy bizonyos gondolatmenetet, és itt nem akarok tiszteletlen lenni ezzel kapcsolatban, de kimutathatóan számtalan helyen, és ezt most szó szerint kell venni, számtalan helyen a meg nem értett gondolatmenet változik meg úgy, hogy a saját maguk által interpretált szöveg irányába írják át a mondatokat. Hanvas kifejezetten foglalkozott ezzel, ő úgy hívja, hogy nyelvi zökkenők. Ő nem akarta kiküszöbölni ezeket a nem a nyelvi klisék szerint működő mondatszerkesztéseket. Tehát ez volt az a forma, amiben tulajdonképpen az a hihetetlen gondolati erőfeszítés meg tudott jelenni.
És ezt átstruktúrálni, és átfinomítani, cizellálni,
így van.
Az a gondolatot is sérti, ugye?
Olyannyira, hogy mikor ezeket a bizonyos típusú változtatásokat a Kemény Katalin, mondjuk a Szarepta szövegében megtette, kénytelen volt a gondolatmenet és a mondat végét megváltoztatni, mert akkor már nem stimmelt azzal az előzőleg átváltoztatott formával, amire ő azt gondolta, hogy tulajdonképpen ennek kéne lennie, de mégsem az. Tehát itt egy olyan típusú beavatkozás történt a szövegbe, ami nem vette tekintetbe a hanvasi gondolkozásnak azokat az erőfeszítéseit, amelyek aztán a nyelvi szinten is megjelennek.
Tehát mondhatjuk azt, hogy ezekben a kötetekben, mert akkor az nyilván nem csak a Szareptára vonatkozik, hanem nyilván a többi kötetre is vonatkozik, egyfajta hanvasi értelmezést kapunk az eredeti hanvas gondolatok helyett.
Így van. Uh-huh.
És,
így van.
És most akkor átérjünk arra, hogy ezért gondoltad azt, hogy az életművet egy új alapokra helyezve kell kiadni, ahol nem a, mondjuk így, ne haragudj, hogy most így mondom, de ezt kétel vagyok, hogy te vagy a hagyaték, hogy Palkovics féle értelmezés kerül a kötetekbe, vagy nem a Dúl Antal féle értelmezés, vagy nem a Keménka, hanem maga a szöveg. Az eredeti, és azt értelmezze mindenki úgy, ahogy tudja, vagy akarja. Jól értem?
Így van, pontosan így van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a szöveggondozásnak a feladata az egy maximálisan alázatos munka. Tehát ott az embernek, ameddig csak lehet, vissza kell vonnia önmagát a javítások során, hogy minél kevesebb legyen belőle. Tehát én azt gondolom, hogy ez olyan szintig kell, hogy elmenjen, hogy érzékelhetővé legyen a hanvasnak magához az adott szöveghez való viszonya, a szavakhoz való viszonya, beleértve a toldalékolást, ugye a kifejezéseknek a formáját, például a névalakoknak a formáját. Tehát nem mindegy az, hogy textuálisan is, hogy milyen képet kapunk egy szövegről, hogyha előveszünk egy hanvasi gépiratot, és azt nézzük, ott a névalakoknak a különböző egymással játszása, tehát ez mind elvész egy ilyen erőltetett javítási folyamatban. Van egy másik ugyanilyen súlyos típusa a javításoknak, amikor Kemény Katalin töröl a szövegekből. Tehát én azt gondolom, hogy ezek megengedhetetlen lépések egy szövegkezelés során, és itt itt sem vonom kétségbe azt a fajta gondoskodást vagy jóindulatot, amit a szöveg felé érzett, vagy a szöveg iránt érzett a Kemény Katalin. Talán azt gondolta, hogy túl erős a szöveg. Hanvas sosem lép át egy olyan határt semmilyen értelemben, tehát sem a szóhasználatban, sem a gondolatban, hogy az valaki számára olyan bántó legyen, illetve hogyha a gondolatmenetet azt valóban követi az ember ezekben az írásokban, akkor pontosan érzékeli ezeknek a megszólalásoknak a súlyát és a helyét. És én azt gondolom, hogy csak azért nem helyrehozhatatlan károkat szenvedett ez az életmű, mert talán most lehetőség van arra, hogy egy teljesen a Hanvasnak az eredeti írásait közlő új kiadás is meg tudjon jelenni.
Na hát akkor erről beszéljünk akkor most a kiskönyvtár sorozatra, amiből most már megjelent.
14 kötet.
14 kötet. És hát a további tervekről, hogy egyrészt a kiskönyvtár miért jelent meg, tehát miért pont így, ebben a formában kezdődött újra a Hanvas Béla műveinek a kiadása, és a másik, hogy ez még csak egy első lépés, ugye, mert vannak további tervek ebben az ügyben.
Igen, hát a kiskönyvtár sorozatot részben ez a problematika hívta elő, amiről most beszélünk, tehát, hogy olyan és Hanvas eredeti szövegeit hűen és szigorúan követő szövegek jelenjenek meg, amik eddig nem tudtak megjelenni az említett problémák miatt. A másik pedig az, hogy ugye a hanvasi életműnek nem volt egy olyan élete, ami egy írói életműben nagyon fontos. Az, hogy önállóan, amikor megír egy szerző egy művet, az meg tudjon jelenni, az beintegrálódjon abba az irodalmi térbe, ahol elfoglalja a saját helyét. Ez a Hanvasnak nem adatott meg. Ebben a kiskönyvtár sorozatban ugye a fiatalkori kisírásokat leszámítva az első két kötet, illetve hát a két kötet fiatalkori írásokat leszámítva, itt önálló művek vannak. Tehát itt az ember kézbe veszi a Szilenciumot, akkor csak a Szilenciumot veszi kézbe, és le is zárul. Tehát amikor elolvasta az utolsó betűt, akkor nem kezd bele egy másikba, hanem a maga fizikai valójában is úgy él, ahogy azt Hanvas megírta azt a művet. A kiskönyvtárnak az volt az elgondolása a formátumával, meg az egész külalakjával, hogy kicsit visszanyúljunk arra, amit Hanvas maga is nagyon kedvelt. Ugye ez Rudolf Kassernak a század elején megindult esszék kiadásai kapcsán került előtérbe, amit Hanvas tudjuk, hogy nagyon szeretett külalak szempontjából is, és minden kívül-belül nagyon tetszett, minden szempontból tetszett neki. És ezt követtük le a kiskönyvtár sorozatban, és ugye itt, ahogy említettem, itt különálló művekről van szó, és mindaz, ami ebben a kis esszészerű kötetekbe belefér, mint önálló mű, azt itt szeretnénk megjelentetni.
Még hány könyv lesz ebből?
Hát legalább 10-12 kötet lesz még belőle.
És hogyha lezárul, mondjuk ha 25-26 kötet megjelenik ez a terv, akkor hogyan tovább?
Itt lép be az az elgondolása, hogy a Hanvas életmű kiadásának, hogy az a fajta, az a sorozat, amit eddig, ugye 33 kötetig követtünk, és most eddig hosszasan beszéltünk ezekről a problémákról, amiben az utolsó 4 kötetet leszámítva szinte minden kötet érintett. Tehát ezektől az átírásoktól, ahol nem Hanvas eredeti gondolatait, szövegeit, szóhasználatát kapjuk vissza, hanem a szerkesztők által meghatározott formát és gondolatot. Tehát, hogy ezt nem folytatjuk ebben tovább, mert ez visszamenőleg javíthatatlan, ez a sorozat. Tehát én azt gondolom, hogy Hamvasi életműnek kell egy olyan összkiadásának lennie, egy összegyűjtött műveinek a kiadásának lenni, ami elejétől végéig most már egy koncepció, egy rendes koncepció szerint, tehát nem kényszer helyzetek által meghatározott kiadási szempontok szerint, hanem egy átfogó, az egész életművet átfogó koncepció szerint az elejétől a végéig szöveghű módon mutatja be a teljes kiadást.
Azoknak mit üzensz, vagy mit tudsz mondani, akik ugye ezt a zöld sorozatot gyűjtötték, illetve gyűjtik a mai napig, mert ugye nagyon sok megkeresés van a mai napig a Medió kiadó felé, hogy a 33 kötetből nekem hiányzik a 7-es, a 8-as, és hogy hát nagyon sok ember ugye egyrészt ezen szocializálódott, tehát Hamvas tekintve, másrészt ugye hát van egy ilyen, valljuk be őszintén, van egy ilyen elképzelés is, hogy hát egy sorozatot gyűjtök, abból szeretném meg az összes példányt. Szóval ez az egyik, hogy fognak hozzájutni, a másik meg az, hogy akkor ők most félre voltak vezetve?
Hogyha számomra ilyesmi kiderülne, én biztosan az eredeti anyagot szeretném elolvasni.
De nyugtassuk meg azért azokat, akik ezt olvasták, vagy ezt olvassák, hogy azért olyan nagy tévedésekre azért nem került sor, vagy nem? Vagy hogy szóval mit üzenjünk azoknak, akiknél ez a Hamvas sorozat van, és még mindig gyűjtik, vagy hát, szóval, hogy ezt olvassák.
Tehát én ezt felelősen nem tudom azt mondani, hogy olyan, tehát ez a sorozat, amit eddig olvastak ebben, nincs olyan, ami őket bizonyos értelembe félrevezette. Van. Ezt egyszerűen meg kell mondani, hogy van ilyen. Nagyon sok. Tehát nagyon sok. A most kiadásra készülő Sciencia Sacrában például a szimbolika tekintetében átírt dolgok vannak, amik eddig így jelentek meg. Tehát mondjuk a négyzet és a kör szimbolikájára vonatkozó Hamvasi gondolatok teljesen kilettek törölve, és a Katalin által preferált szimbólum értelmezés került a helyére. Tehát, tehát erre nem tudom azt mondani, hogy ugye itt a Hamvas tekintetében nem lett félre vezetve az olvasó, és nem ez az egyetlen hely, hanem számos ilyen van. De nyilván az, amit Hamvasban egyáltalán megszólítja az embert, tehát az alaphangja akkor is átjön. De mégis, tehát, hogyha tisztelettel lépünk egy írói életmű felé, és azért Hamvas nem egy akármilyen írói életművet hagyott maga után, hanem a 20. század egyik legfontosabb írói életművét, én azt gondolom, hogy az olvasókat és az olvasást és a gondolkozást is meg kell tisztelni azzal, hogy Hamvasnak az eredeti műveit és gondolatait juttatjuk el hozzájuk.